Azt hiszem, az ismerőseim körében ez volt a leginkább megosztott dal tegnap a közösségi médiában. Ozzy Osbourne halálhíre nyomán Mama, I'm coming home, anya, hazajövök, hát hazaérkezett, így is lehet fogalmazni. És róla, Ozzy Osbourne-ról, illetve a Black Sabbathról fogunk beszélgetni a következőkben Fal Sándor újságíró kollégámmal, a Főtér.ro főszerkesztőjével, hobbizenésszel. Szervusz!
Szervusz, Tini, üdvözlöm a hallgatókat is.
Természetesen a zenei sajtó is Ozzyval van tele ezekben a napokban, és a lángoló.hu szakportáról idézem, ők úgy emlékeznek Ozzyra, hogy úgy fogalmaz a szerző: ne aggódjatok, Ozzy nem halt meg. John Osborne távozott az élők sorából, de Ozzy egy jelenség, ami nem halhat meg. Arra gondoltam, hogy mi is leginkább ezt a jelenséget próbáljuk egy kicsit körüljárni itt ebben a műsorban, hiszen hogyha nagyon életrajzi adatokat vagy hasonlókat, dátumokat szeretnénk kiemelni, akkor arra ott van a Wikipédia, és mindenkinek egyszerűbb, hogyha magának megteszi. Nos, hogy találkoztál te az Ozzy nevű jelenséggel?
Két megjegyzésem van így ügyrend előtti felszólalásként, hogy úgy mondjam. Az egyik csak egy apropó, ment itt a Mama I'm Coming Home, ennek tudod, ki írta a szövegét? Lemmy Kilminster a Motörheadből.
Igen, és már ilyen mémek is vannak különben tegnap este óta, hogy akkor most együtt zenélnek hárman, akár ketten Lemmyvel, akár hárman Ronnie James Dio-val, de hogy megérkezett közéjük.
Így van, és amit mondtál a felvezetőbe, hogy Ozzy Osbourne nem halt meg, hát nyilván nem halt meg, mert a legendák nem halnak meg. Elvis is él, tudjuk, látták is állítólag. Freddie Mercury sem halt meg, Ronnie James Dio sem halt meg, tehát ők ott vannak, ahogy mondtad, valahol egy zenei mennyországban is együtt zenélnek az örökké valóságig. Így van. Hát, hogy én mikor találkoztam Ozzy Osbourne-nal, én azt neked meg tudom mondani szinte évre pontosan, de még azt is megsatszolnám, hogy egy ősszel, valamikor 1988-ban, amikor én olyan 13-4 éves lehettem, és akkor ugye nagyon nehezen lehetett hozzájutni a rockzenéhez, és akkor valahogy megjelent a társaságban egy kazetta, egy másolt kazetta, nyilván, mert akkor másolt kazettákon terjedtek az ilyen zenék, és az egy válogatás kazetta volt, és azon volt egy Ozzy Osbourne szám, az volt a címe, hogy Rock and Roll Rebel. És ez volt az első Ozzy dal, amivel én találkoztam akkor zsenge koromban. Nyilván aztán utána, ahogy jött a rendszerváltás, meg hogy nőttünk, és hogy kinyílt a világ, és hozzáférettünk a zenékhez, akkor persze felfedeztem a életművének a többi részét is, és nyilván a Black Sabbathot is, hát az ugye megkerülhetetlen. És hát így találkoztam én vele. Én nem vagyok kimondottan Ozzy Osbourne rajongó, tehát én nem gyűjtöttem a lemezeit, vagy nem volt nekem ő a sztárom, vagy a példaképem, de hát nem lehet Ozzy nélkül a rockzenében csámborogni, tehát belebotlik az ember, és látja, hogy meg főleg hallja, hogy mit csinált ő.
Pontosan, hát azt hiszem, hogy tényleg nincs olyan rockzenész vagy rockkedvelő, akiben valamilyen nyomot ne hagyott volna, mert hogy ez lehetetlen. Amúgy nekem sem tartozott sose a nagy kedvenceim közé, se Ozzy önmaga, se a Black Sabbath, viszont ahogy mondtad te is, egyszerűen nem lehet, nem kerülhetnek ki azok a dalok, amelyeket akkoriban írtak mondjuk, vagy akár későbbiekben is, viszont szinte mindenki azt mondja, hogy legalább valamit tanult tőlük.
Hát persze, hát az Ozzy titkának szerintem így errefele jövett, raktam össze fejembe, hogy legalább három fő eleme van. Az egyik az, hogy egy elképesztően egyedi hangja van. Tehát bármikor, bárhol, ha valaki egyszer hallotta Ozzyt énekelni, akkor azonnal felismeri. És azt nagyon jól tudta használni. Tehát ez neki egy született, Isten adta tehetsége volt, és ezt nagyon jól kihasználta. Ez az első. A másik dolog az, hogy a környezete, a zenei környezete, tehát egyrészt volt a Black Sabbath énekese 70-60-as évek végétől.
68-tól kezdve egészen, most hirtelen nem tudok én se egy évszámot mondani, 70-es években.
De 70-ben jelent meg az, ugye az első kezdtek az első lemezek megjelenni, 8 lemezt adott ki ugye a Black Sabbath-tal, utána még saját neve alatt 13-at. Elképesztően jó zenei környezete volt, nagyon jó zenészek vették mindig körül. Egyrészt ott volt a Black Sabbath, ami már életében is legenda volt, aztán amikor Ozzy elkezdte a szóló karrierét 80-81-ben talán, mindig olyan zenekart verbuvált össze maga köré, akiknek a tagjai, ezek a zenészek, ezek kiemelkedő rockzenészek voltak, és velük alkotott maradandót. A harmadik pedig, ez a legviccesebb, hogy Ozzy egy komplett őrült volt, és ezt ő is tudta magáról, és el is mondta. Tehát ő egy őrült volt. Ő abszolút nem a szokványos társadalmi normák szerint élt, sem emberként, rockstarként aztán főleg nem, de ő mindenféle, neki az élete egy rettenetes botrányok és mindenféle kalamajkáknak a megszakítatlan sorozata, tehát minden létező őrültséget elkövetett, ez valószínűleg a személyiségéből is fakad. Aztán ugye jöttek a rockstar sorsnak a velejáró elemei, hát Ozzy lényegében, és ezt is elmondta ő többször, ő nem emlékszik a 80-as évekre. A legnagyobb alkoholista volt a világon, és a legnagyobb szerhasználó, droghasználó volt a világon. Nem azért, mert akarta, hanem azért, mert belesodródott. Ez nagyon érdekes, hogy a rockstárokat mindig így, rossz, ez a rossz fény, amiben feltűnnek, vagy feltüntetik őket, hogy ezek ilyen lecsúszott gazemberek, aminek közben igen-igen nagy részük sorsa nagyon tragikus, mert belecsúsznak ebbe az életformában, a megfeszített turnézás, meg a megfeszített munka, meg a teljesítménykényszer, meg az ezzel járó egyéb nehézségek is, és így lesznek a rockstárok, a negatív értelemben rockstárok.
Igen, nemrég pár héttel ezelőtt volt a kábítószer ellenes világnap, és akkor annak apropóján említettem néhány olyan rockzenészt, aki kijött ebből a függőségből, és Ozzy is ott volt közöttük, és akkor én is igyekeztem hangsúlyozni azt, hogy betegségről, függőségről van szó.
Így van.
És mint bárki, ők is megérdemelnek minden segítséget, amit csak lehet, és Ozzy ezt meg is kapta a feleségétől. Például.
Igen, hát ugye Sharon Osbourne, Ozzy legalább annyira híres felesége, mint Ozzy ő maga. Az Ozzy jelenséget nem lehet értelmezni Sharon nélkül. Tehát Sharon Osbourne, aki Don Arden producernek a lánya, maga is producerként és kiadó vezetőként dolgozott, ugye. Hát gyakorlatilag ő húzta ki Ozzyt a gödörből, ahova akkor került, miután kirúgták a Black Sabbathból. És Sharon látta meg benne azt, hogy itt van ez a szerencsétlen, esendő, de szimpatikus ember, aki végig csetlet botlott az életen. Ugye emlékszünk, a fejünkben ott van Ozzynak ez a jellegzetes, csoszogós, esetlen járása, meg mozdulata, meg minden. És gyakorlatilag ő csinált belőle sztárt Ozzyként, Ozzy Osbourne-ként, önálló márka nevet hozott létre belőle, vagy csinált belőle. És ez Ozzy haláláig kitartott ez a, hát ez is egy rettenetes kapcsolat, egy ilyen sevelet, se nélküled, egyik nap verekedünk, a másik nap imádjuk egymást, a harmadik nap nem tudom én micsoda, de hát ez is a rockstar világnak egy ilyen jellegzetes kapcsolata vagy jelensége. Ha azt mondjuk, hogy Ozzy, akkor ott van mellette Sharon, tehát nem lehet elképzelni a kettőt,
egymás nélkül.
Igen.
Azt javaslom, hogy tartsunk most egy szuszanásnyi szünetet, ameddig meghallgatjuk a Paranoidot, amit nélkül ugye hát nincsen Ozzy és nincsen Black Sabbath, és utána folytatjuk a beszélgetést. Folytatjuk tehát a beszélgetést Fall Sándorral, Ozzy Osbourne-ról és a Black Sabbathról, és akkor is így most vonjuk is össze a kettőt, illetve válasszuk el a kettőt abban az értelemben, hogy amikor máskor előfordul az, hogy egy szólista kilép egy együttesből és szóló karrierbe kezd, akkor kerekednek viták arról, hogy akkor van-e az együttes az énekes nélkül, vagy tud-e az énekes az együttese nélkül olyan nagy lenni, mint amilyenek együtt voltak. Most így hirtelen a Nightwish tudom felhozni erre példának, örök vita, és nem lett sohasem eldöntve szerintem az, hogy akkor tárja a Nightwish nélkül, tárja-e, vagy fordítva, a Nightwish ugyanolyan-e még tárja nélkül. De most ebben nem megyünk bele, hanem hogy én úgy gondolom, hogy a Black Sabbath és Ozzy esetében ez nem merül fel. Tehát Black Sabbath létezett Ozzy nélkül is, főleg Ronnie James Dio-val, és Ozzy is létezett a Black Sabbath nélkül, pláne ő, aztán pláne úgy, ahogy te mondtad, de hogy látod ezt?
Hát a Black Sabbathnak az az óriási nagy helyzet előnye az összes többi rockzenei szereplőhöz képest, hogy tehát ott történt meg egy óriási nagy újdonság, vagy paradigmaváltás a zenébe, vagy mit tudom én. Tehát egyrészt ugye a 60-as, 70-es évek fordulójáról beszélünk, 69-70, és ez mindez Angliában. Tehát ez egy szerencsés idő, szerencsés helyen, momentum a téridőben. Akkor valami nagyon érdekes és mágikus dolgok történtek Angliában, főleg a rockzenében, hiszen 69, ugye éppen akkor járt le Amerikában a hippi korszak, meg volt a Woodstock, Jimi Hendrix már ott élt Angliában, átjött a blues zene Angliában divatként mondjuk, és akkor abba kapaszkodva, vagy azt fejlesztve tovább, vagy azt használva megtermékenyítő erőként a briteknél ott rengeteg zenekar meg előadó jelent meg, hát gondoljunk arra, hogy ezekben az években jelent meg a Deep Purple, meg a Led Zeppelin, meg ugye a Black Sabbath is nyilván, meg még egy csomó egyéb más zenekar is, és hát a Black Sabbathnak ugye az volt az előnye, hogy ők valami nagyon újat kezdtek el csinálni. Tehát addig, gondoljunk csak bele, mi volt a rockzene, nem is rockzenének hívták, hanem popzenének, ugye kezdődött a Beatles-el, az egy nagyon sajátos zenei világ, még a Deep Purple első lemeze is olyan kis táncikálós, uh-huh, 60-as évekbeli hangulatot hoz, és akkor erre bejött a Black Sabbath, és valami iszonyatosan kőkemény dolgot tett le az asztalra az első albummal, és ebben hát elsősorban, ha nagyon mélyre akarunk menni, akkor egy embernek volt szerepe, Tony Iommi gitárosnak, aki ugye még a kezdeti évek, tehát a karrierjük legelején egy üzemi baleset nyomán valahogy levágta a jobb keze két ujjának az utolsó ujjperceit. Ő balkezes volt, tehát a jobb kezével fogta le a húrokat a gitárnyakán. Hát itt egy átlag ember azt mondja, hogy akkor én most szögre akasztom a gitáromat, és elmegyek nem tudom minek, mert ugye gitáros már nem lesz belőlem. Na most Tony Iommi jött, és saját kezüleg fabrikált magának valamilyen gumiból új protézist, és azt mondta, hogy de hát én folytatom a gitározást. És akkor kezdte elő letenni az asztalra ezeket a kőkemény gitárriffeket, ami ugye annak is tulajdonítható pont a balesetből kifolyólag, hogy jobban tudjon gitározni, lennebb hangolta a gitár, tehát mélyebben is súlyosabban szólaltak meg ezek a riffek, és akkor kezdett előjönni ezekkel a gitár témákkal, aminek azóta is a csodájára jár, hát elsősorban a gitáros társadalom, mert nincs olyan gitáros, aki ne borulna a földre Tony Iommi előtt, és ne imádná otthon a házi oltár előtt, és különös tehetsége volt, és szerintem még van is a szintén jó 70 pluszos 80 fele közeledő Iomminak, hogy előszedjen még a tarsójából ilyen dolgokat. Tehát a Sabbathnak ez volt a nagy robbanása, hogy valami olyasmit hozott, ami addig nem létezett. És onnan ugye mindenki, nem csak a szakmában, hanem a szélesebb közegben is, a Black Sabbathhoz vezeti vissza a hard rock, a kemény rock, a heavy metalnak a születését, és ennek erre minden alap is, arra meg is van.
Igen, egyébként. És Ozzy kirúgása után is egy olyan hangot sikerült szerződtetniük, aki tovább tudta vinni ezt az egészet. Tehát.
Hát igen, a másik rock, a rock hang istened, Ronnie James Dio, ugye, aki azelőtt a Rainbow-val énekelt, a 70-es évek végén érték el a csúcsot szerintem, akkor a müncheni koncert tüket, azt mindenkinek ajánlom figyelmében, az egy rock történeti pillanat, fent van a YouTube-on az élő koncert, meg lehet nézni. Érkezett Ronnie James Dio, aki hát nem tudom, hogy nála megfelelőbb ember létezett volna-e akkor, hogy betöltse az Ozzy szerepét. Teljesen más hozzáállás, teljesen más hang, teljesen más világ, és az is nagyon jól működött a Black Sabbath-tal. Ahol ugye aztán megfordult Ian Gillan is, a Deep Purple énekese, meg Ray Gillan, aki sajnos egészen fiatalon meghalt a 90-es évek elején, nyilván az énekesi poszton, meg Tony Martin, azokat az albumokat is nyugodtan végig lehet hallgatni, mert azok is nagyon jók, és nagyon jó az énekesi poszton levő ember, aki éppen ott van.
És Ozzy pedig folytatta a saját külön útját, hogy te is mondtad, ilyen őrültem. Most pont olvastam az este egy összeállítást a legőrültebb sztorikból. Hát olyan sztorik, amiket most itt ebben a műsorsávban nem fogunk idézni, viszont bőven vannak. Viszont azzal volt lezárva az egész cikk, ahogy te is mondtad, hogy sötétség hercege hagyjuk, esetleg a bohóca. Tehát abban az értelemben ezeket az őrültségeket nem lehet épp olyan nagyon komolyan venni, mint amilyen súlyosan hangzottak. Nyilván eltekintve a drog és egyéb függőségtől, mert az nagyon komoly dolog.
Persze, hát ez a bohótság, ez vállalt bohótság, hát ezek előadók, ők sót csinálnak, ők amikor felmennek a színpadra, akkor átalakulnak őrült, és segítenek levezetni az energiát a közönségnek, ugye? Tehát ez így működik a rock szakmában. Most Alice Cooper sem nem tudom, kínozott állatokat, vagy nem tudom, mit csinált otthon, hanem nyilván ez egy jól kitalált show része volt, és ott művér, meg nem tudom, meg a Kiss, meg a stb. Tehát ez egy színház, egy kicsit morbid, kicsit durva, kicsit az emberi lélek sötét oldalait pengeti meg, de ez egy színház. Tehát és ezt nagyon jól tudja a rockkoncerteknek a közönsége is, hogy ő most egy show-t lát, levezeti a feszültséget, és utána hazamegy, és ugyanolyan békés emberként él, mint addig.
És Ozzy még csinált valami korszakalkotót, mégpedig a televíziózásban a valóságshow-nak a műfaját gyakorlatilag megalapozta forma, még mielőtt a Kardashianok úgymond kitalálták volna, már volt Ozzyéknak 90-es években családi valóságshow-juk.
Igen, ez volt a The Osmonds és az MTV-n ment. Ez egy éppen most pár napja Ozzy halála előtt fejeztem be, olvastam egy másodszorra is Ozzy könyvét, ami önéletírását, ami kiváló a műfajnak az egyik legjobb kötete, és abban írja le, hogy 2000-es évek elején szabadult el igazán népszerűségben ez a show. Akkor jött be ez a család show a televíziózásban műfajként, ott le is írja, hogy az MTV is menet közben, a szerkesztők, a producerek menet közben találták ki a műfajt, és akkor fektették le a műfajnak
az alapjait.
És hát Ozzy akkor lett igazából gigasztár, főleg Amerikában, ugye, ahol a showbizniszt is galaktikus szinten művelik és futtatják fel és habosítják, és hát akkor lett ő akkora sztár, hogy bárki megállította az utcán és fotózkodni akart vele, és akkor nem tudott kiszállni a kocsiból, mert lerohanták. Tehát akkor szabadult el neki a világsztársága igazából.
És akkor mindez aztán hát véget ért zeneileg 2,5 héttel ezelőtt nagyjából egy birminghami búcsúkoncerten, ahol a legnagyobb nevek búcsúztak el tőle, ahogy fogalmaztam a műsor elején, akkor még nem tudták, hogy nem csak a zenésztől, hanem az embertől is búcsúznak.
Hát szerintem Ozzy tudhatott valamit, mert a koncert előtti hetekben, hónapokban ő azt mondta, hogy amikor készültek erre a fellépésre, azt mondta, hogy én ott fogok meghalni a színpadon. És hát lényegében ott is halt meg a színpadon most, ha eltekintünk ettől a két héttől, ami azóta eltelt, de hát ő a csúcson halt meg, és úgy halt meg, ahogy egy vérbeli előadó művész, ugye szokták mondani a sztárok, hogy, vagy a rockzenészek, hogy ott akar a színpadon, mert hogy neki az volt az élete. Hát Ozzynak nagyon is az volt az élete, neki ez volt a ehhez értett, ő rockstar, ő hivatásos rockstar volt. Na hát ennél szebb halált nem tudom, hogyha kívánhat egy rockstar
magának ugye,
igen.
És,
igen.
Hát akkor Bill Ward búcsú szavaival fogjuk zárni ezt a beszélgetést, úgy búcsúzott Ozzytól, hogy hol találok meg most az emlékekben, a kimondatlan ölelésekben, a nem fogadott telefonhívásokban, nem, örökre a szívemben maradsz, legmélyebb részvétem Sharonnak és az egész családnak, nyugodj békében, sosem búcsúzunk el mindörökké, köszönet. Ezekkel a szavakkal búcsúzott el zenésztársától, és mi is itt a műsor időnk végére érve lezárjuk a beszélgetést. Köszönöm Fall Sándornak, hogy itt volt ma velünk.
Köszönöm, hogy itt lehettem.
A Crazy Train-nál zárjuk végül is a beszélgetést, az Ozzyra emlékező blokkot.